Szeretteim, halljátok Istennek szent igéjét, amelyet a János írása szerinti evangéliumból olvasok. A negyedik fejezetből olvasom a 16. és következő verseket a 26. verssel bezárólag. Jézus így szólt az asszonyhoz: menj el, hívd a férjedet és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre azt mondta: jól mondod, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, de nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is azt kívánja, hogy ilyenek legyenek az őt imádók. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor az eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta néki: én vagyok az, aki veled beszélek. Szeretteim, tovább olvasom a samáriai asszony történetét, és ez lesz az igénk. A János írása szerinti evangélium 4. versét olvasom tehát tovább a 27. verstől. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak, hogy Jézus asszonnyal beszél. Mégsem mond egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta vödrét, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Nem ezé a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Amikor a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig ezt mondták: már nem a te beszédednek hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Kedves testvéreim, hosszú lesz a bevezetés, de szükséges ez a hosszú bevezetés, hogy elérkezzünk magához, a fő gondolathoz. A fő gondolat alapjában egyszerű, de éppen ezért megtévesztő, azt hiszük, hogy már értjük, és ezért kell a hosszú bevezetés, hogy egy kicsit bonyolultabban is, tagoltabban értsük. Tűnik ez lesz a fő gondolat, hogy János, aki ezt az evangéliumot írta, Istentől inspirált ember volt. A bevezetésben ezt a fogalmat fogom egy kicsit közelebb hozni hozzátok. Mi az, hogy inspiráció, sugallat, ihletés? Persze jól tudom, hogy az érti ezt a dolgot, aki maga is részesült már bizonyos inspirációban, bizonyos sugallatokat vett ő is a kívül lévő világból. Mindnyáján egy bizonyos szellemiséget hordozunk, van bizonyos magva az énünkben, a szellemiségünknek, ez mint egy burok, mint egy neutron felhő a magot körülveszi a mi szellemiségünk, de kívül is vannak szellemiségek, amikor egy túlerős szellemiség betör, ami világunkba és lenyűgöz minket, új látomást ad, új parancsot ad és erőt hozzá, hogy azt szerint cselekedjünk. Amikor ilyen külső szellemiség győz a mi saját szellemiségünk felett, akkor beszélhetünk sugallatról, inspirációról. Most ebben vannak kisebb mennyiségek, nagyobb mennyiségek. A kisebb mennyiséget úgy szoktuk mondani, hogy impulzus, a nagyobbat úgy, hogy kijelentés, reveláció vagy látomás. De ezek között igazából csak nagyságrendi különbség van. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az impulzus egy kicsi kijelentés, és a kijelentés egy hatalmas impulzus. Még azt is hozzá lehet mondani, hogy van tiszta kijelentés, tiszta sugallat, és van démoni sugallat, démoni kijelentés, vagy parancs is. Nemrég hallottam egy megindító, megrendítő esetet egy családról. Fiatal család, igazából kerestek, nincs anyagi gond, és óriási megdöbbenésre a férfi egyszer közérbe vásárolt, úgy érezte, nem látja senki, gyorsan bedugott egy üveg szeszes italt a kabátjába, elfogták, jegyzőkönyv, rendőrség, az egész család szégyeli magát, rendetes dolog. Az embernek megáll az esze első pillanatra. Aztán egy kicsit közelebbről vizsgálva az ügyet, kiderül, hogy ez a férfi egy széthulló személyiség, és irány az alkohol a személyiség széthullásában. És hát így aztán egy kicsit már érthető, hogy nincs annyi pénze, vagy megbabonázta őt az a szeszes ital. De ebből ez a tanulság, testvérem, hogy vannak ilyen démoni impulzusok. Ahhoz, hogy ezek a démoni impulzusok érvényesüljenek, ahhoz valóban szükséges egy széthullóba lévő személyiség, ahol rések támadtak az emberi személyiségen, szellemiségen, és ezeken a réseken behatol a démoni világ. Figyelemre méltó ez a képlet, egy széthulló személy, ahol a démoni impulzusok nem csak játékos gondolatok immár, hanem olyan erővel törnek be. Ezek a démoni impulzusok, hogy egy jól kereső ember betesz a kabátjába gyorsan egy üveg italt. Figyeljük meg, ez a szerkezete az impulzusnak, a kijelentésnek, a sugallatoknak. Van tehát ilyen, ez a beteges eset, fegyelmezetlen, széthulló személyiség, rés nyit, vagy rés nyílik rajta démoni impulzusokra, és azok hathatósan behatolnak és birtokba eszik őt. Amiről mi beszélünk, az ennek a pozitív előjelű esete, amikor is tudnék, én magam nyitom meg a szellemiségemet, és magam szinte sóvárogva várom, hogy betörjenek az impulzusok. A tiszta szellemi világnak az impulzusai. Megnyitom magamat tudatosan. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok olyan magabiztos, olyan önelégült, olyan önigazult. Tudom azt, hogy milyen korlátai vannak a gondolkozásomnak, az érzésvilágomnak. Kiegészítésre szorulok, és magam szánt szándékkal nyitom meg magamat, hogy jöjjenek ezek a szellemi impulzusok, és hatoljanak be, és formálják át az én gondolatomat. Na hát valami ilyesmi a kijelentés, ilyesmi az a sugallat, amiről beszélünk, ilyen sugallatokból született a Szentírás, és közelebbről ez a János evangéliuma is. Nos, testvéreim, ezek a kijelentések, ezek a nagyméretű impulzusok, ezek így is nevezhetők, hogy egy-egy látomást kapott az, akiből aztán Szentírást csináltak. A későbbiekben egy látomást kapott, és ez a látomás egy kicsit előbbre viszi a gondolkodást, a szellemi életnek az eddigi terjedelmét, egy kicsit tágítja, tovább viszi. Igen ám, de ez a továbbvitel egy kicsit nekifeszülés is a réginek. Minden ilyen látomásban benne van az, hogy ez így van, nem pedig úgy, ahogy ti gondoljátok, vagy mondjátok. Ez a szerkezet benne van a Szentírásban is. Minden új látomás, ami megjelent, egy nagy pozitívum, hogy így van, és csöndesen egy vita az előzőkkel, a másféle gondolkozókkal, hogy így van, és nem úgy, ahogyan ti gondoljátok. Testvérek, elmondom, bár gondolkoztam, mondjam, nem mondja, hogy egyre bátrabban merem vallani, hogy én is vettem ilyen látomást a kereszténység egészéről. És bennem is ugyanígy játszódik le, mint ahogy leírtam, azért tudom leírni, mert belülről értem a dolgot. Volt nekem is egy képen Bibliáról, kereszténységről, Jézus Krisztusról, és aztán egyszer csak egy újfajta látomást kaptam, és hol bátortalanul, hol bátrabban képviselem. És ebben a látomásban is benne van az, hogy ilyen, nem pedig olyan, mint ahogyan másfele, mások tanítják. Ez egy fájdalmas dolog. Tulajdonképpen előbbre szeretném vinni a dolgokat, de szükségszerűen feszültségbe kerülök másokkal. Hát ezen dadogok minden predikációban, most csak egy-két mondattal azt, hogy mi az a újfajta látomás, ami engem vezérel. Hát mondom, egy ilyen kritikai mondatban mondható el, hogy az volt a megfigyelésem egyre inkább az évek, évtizedek során, hogy a kereszténység mutatkozik az emberekben ilyesmibe, hogy vallásosak lesznek, templomba járnak, imádkoznak, Bibliát forgatnak, egyre több jót cselekesznek, egyre kedvesebb lesz az életük, és ez mind-mind lehetséges, anélkül, hogy ember létük igazi magva megmozdult volna. Ez egy gyötrelmes, egy döbbenetes fölismerés, egy kockázatos fölismerés. Mert hiszen az az igazság, hogy aki már sír a bűnei fölött, aki akar valami más, hát az világos, egy bizonyos mélységre jutott az emberi életben. Hát nem lehet ezt elmélyültség nélkül csinálni, hogy megsíratom a bűneimet, fogadkozom, újat akarok, sákramentummal érek, templomba járok. Tehát akik ezt csinálják, azok bizonyos mélységre lehatoltak az ember létben. És itt van az én keserves, gyönyörűséges látomásom, hogy lehatoltak, de nem elég mélyre. Bizonyos mélységig eljutottak, és onnan könnyek fakadnak, onnan új cselekedetek is születnek, de nem elég mélyre hatolt, még sokkal mélyebbre kellett volna lehatolni, és ez az én látomásom, amit próbálok újra meg újra eldadogni, hogy a kereszténység annál sokkal mélyebb valami, mint hogy megsiratom a bűneimet. Tegnap még moziba jártam, ma már jaj, a mozi bűnös, tegnap még regényeket olvastam, jaj, most már én szent vagyok, most már én ilyen bűnös dolgokkal nem foglalkozom. Ez egy bizonyos elmélyülés, én ezt nem vitatom, de a kereszténység ennél sokkal mélyebb valami. És az én látomásom az, hogy úgy kereszténynek lenni, hogy egészen belül a centrum, a legbelsőbb mag is mozgásba jöjjön, életre támadjon, mert ez a látomás, hogy ez a kereszténység. És még annyit is el kell mondani, hogy igen nagy öröm, amikor ráeszmélek, hogy ez nem az én privát látomásom, hanem amikor ezt fölismerem, akkor anélkül, hogy személyes kapcsolatban lennék emberekkel, kontinenseken, itt, amott, ők ugyanilyen fajta látomást kapnak. Hallatlan gyönyörűség számomra, amikor egy-egy testvért találok egy másik kontinense, vagy másik országban. Most az elmúlt héten az volt az örömöm, ezt még hadd mondjam, ez a hosszú bevezetés, ez még ezt hozzátartik. Elmúlt héten az volt az örömöm, hogy ennek a kedves, különös embernek, aki a tezéi mozgalmat indította, Roger Schütz nevű embernek, protestáns priornak nevezik ott a tezéi mozgalomban. Ennek a Roger Schütznek egy gondolatával találkoztam, és úgy fölgerjedt bennem az öröm, hogy Istenem, Atyám, de szép, de jó, hogy ő messze idegenbe, egész más millióbe ugyanarra eszmél rá. Hadd olvassam el egy gondolatát ennek a Roger Schütznek. Közösség Istennel, közösség az emberrel, az egész evangélium összefoglalható ebben a váltakozásban. Közösség Istennel, közösség emberrel váltakozva. Az Istennel megélt közösséget, az egész szemlélődő életet az emberrel való kapcsolat határozza meg. Aki nem tud az emberre hallgatni, nem tud Istenre sem hallgatni. Aki egy emberrel szembe lezárt, az lelke egy belső szférájában lezárult Istennel szemben is. És egy hallatlan nagy gondolat, ha valaki ért a gondolatok finomságát, azt mondja, hogy az Istennel megélt közösséget meghatározza az emberrel való kapcsolat. A hagyományos vallásosság tudnék úgy gondolkodik, hogy menj az Istenhez, az Istennel való kapcsolatod, majd meghatározza továbbiakban az emberekhez való kapcsolatodat. Ez egy szép gondolat. Menj az Istenhez, békélj, meg vegyél szeretetet, aztán onnan jövet az emberrel is megváltozik a kapcsolatod. Ez a Rozsé és Üc veszi a bátorság, azt mondja, hogy fordítva legalább úgy igaz. Az emberrel való kapcsolatod meghatározza az Istennel való kapcsolatodat. Ha tehát az ember felé zárt vagy, akkor biztos az, hogy Isten felé is zárt vagy. Ha nem tudsz emberre hallgatni, akkor ne hazudjad azt, hogy te beszélgetsz az Istennel. Mert az, hogy emberre nem tudsz hallgatni, nem tudsz odafigyelni egy emberre, az arról árulkodik, hogy annyira zárt vagy önmagad, vagy senki nem tud hallgatni, se emberre, se Istenre. Nem tudom, érzékelitek, ez a Rozsé és Üc arról beszél, hogy igenis egy az ember, és nem szabad ezt a játékot játszani tovább, mert sokszor ez a kereszténység, hogy én, az emberek nem értenek meg engem, nem szeretnek, de van egy áldott üdvözítőm, ő megértő, szeret engem, és jaj, de jó, azért mégiscsak van üdvözsége, az emberek nem tudnak engem szeretni. Ez egy olcsó játék, azt mondja Rozsé és Üc. Mert ha az emberek nem szeretnek, az azt jelenti, hogy nem tudsz emberi kapcsolatba lépni velük, és ugyanúgy nem tudsz Istennel se kapcsolatba lépni, csak magadat hitegeted. Egy félelmetes gondot, ha ez igaz. Na de ez teljességgel benne van abban a vonalban, amit én vallok, testvéreim, hogy egy az ember, és az emberi dolgainkba való frusztrációink, a csődjeinket nem szabad felettetni, ez de mennyire szeret engem az én áldott üdvözítőm. Na hát az én látomásom a kereszténység az, hogy az emberlét magvánál kezdve kell gyógyulni. És nem lehet az emberlét magvának a betegségét vallásos ritusokkal letakarni. Ez egy fájdalmas feszültség az én keresztény atyám fiaival, és mégis kaptam ezt, egyre bizonyosabb vagyok ebben, hogy ez így van. Még azt is elfogadom, hogy ebben a látomásban szerepet játszik az egész emberiség szellemiségének valamiféle behatása. Nem szégyellem, igen, és játszhatna. Az egész emberiség is valamiféle szellemi életet él. Az egész emberiség rájön arra, most éppen egy beszélgetésben megrendülten hallgattam, rájönnek arra, hogy a gazdasági tervezés semmit nem ér társadalom tervezés nélkül. Ez most a modern feszültség a tervgazdálkodásban. Hiába tervezünk gépeket, anyagot, nyersanyag, kivitel, behozatal, termelés, ha az emberről megfeledkezünk. Tehát ma már az egész emberiség kezdi észrevenni, hogy az ember az alapkérdés. Még a marxisták is kezdenek rájönni, hogy nem a termelési viszont önmagukban, az ember, aki termel. Hát én nem szégyellem, hogy igenis ez az egyházban is megjelenik, és azt mondja, hogy nem lehet kereszténynek lenni emberség nélkül. Nem lehet üdvösségre gyógyulni, úgyhogy emberségre nem gyógyultunk. Hát ez az én fájdalmas, gyönyörűséges látomásom. Egy-egy ilyen látomás, egy egész, ez aztán részekre bomlik, mint ahogy minden predikációban valamit eldadogok ebből a látomásból, de igazából az egész a fontos. Na eddig a bevezetés kicsit hosszú volt, de kellett az, hogy ezek után szólhassak arról, hogy János is ilyen fajta ember volt, aki egy látomást kapott. Egy Krisztus látomást. És megírta az evangéliumban az ő Krisztus látomását. Új volt ez a látomás, és mint új, neki feszült az egyéb Krisztus látomásoknak. Óhatatlanul vitába keveredett azokkal, akik másként látták a Krisztust. Amikor ez a János ezt az evangéliumot írta, akkor két dolog jellemezte a kereszténységet. Az egyik az, hogy hallatlanul gyorsan terjedt. Ez volt az örvendetes rész, de volt egy szomorú rész is, a másik, az, hogy darabokra hullott, csoportokra hullott szét a kereszténység, különféle felekezetek, nyugodtan mondhatjuk, így keletkeztek az egységes kereszténységen belül, és ebben a győzelmi menetben, és ebben a szégyenletes helyzetben, hogy egymásra bizony olykor acsarkodó keresztény csoportok, van, jelent meg a Krisztus ugye világban, ebben a helyzetben szólalt meg János, és mondott valamit, mert kapott egy látomást. És ez a látomás van benne az evangéliumban. És testvérek, az olvassa jól az evangéliumot, mint ahogy mi most heteken át olvassuk a kalauz szerint az evangéliumot, az olvassa jól, aki a látomást, a maga egészébe lát, és aztán a lebontást az egyes fejezetekre, vagy történetekre. Ez itt a kérdés, hogy van-e sejtésünk, hogy miféle látomása volt ennek a Jánosnak új, szembe a régiekkel? Mert benne van ebben az evangéliumban, csak egy kicsit elmélyültebben kell olvasni és keresni benne a sajátos jánosi látomást. Testvéreim, hát én már 40 esztendeje, több mint 40 esztendeje vizsgálom a Szentírást, és mindig nagyobb áhítat tölt el, amikor végig gondol, hogy hogy született egy-egy evangélium, akár ez a János írása szerint evangélium. Tudnék itt az a helyzet, hogy amikor János írta ezt, akkor most így mondom durva szóval, de nagyon igaz szóval, hogy egy óriási ömlesztett anyag volt a rendelkezésére bocsátva. Egy ömlesztett Krisztus anyag, rengeteg történet, mondás, idestó az evangéliumok is kialakultak, de az evangéliumokat megelőzően is ömlesztve egy csomó Krisztus anyag, Krisztus emlékezés, lassan Krisztus dogma, egy hallatlan nagy ömlesztett anyag, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, én egy újat akarok írni. Mert amit én látok a Krisztusról, az nincs benne ebben az ömlesztett anyagban, amit én látok, azt nekem meg kell írni. És akkor az ömlesztett óriási Krisztus anyagból válogat. Némely dolgot kivesz, a többséget, a messze többséget figyelmen kívül hagyja. És úgy írja meg az evangéliumot, egy óriási ömlesztett, nem igaz, hogy nem tudta a többi evangéliumnak a történeteit, a másfajta történeteit, egy világos, hogy tudta. És még azon túl is, ami nem került bele. Tehát egy hallatlan nagy anyagból kiválaszt valamit, és alkot egy evangéliumot. Na most, hogyan született ez az evangélium? Hát nyilván nem úgy, hogy a régiek gondolták, hogy a szentek azt mondta, hogy János fiam, vedd a tollat, én diktálok, te pedig írjad. Nem. Az ő jánosi szellemiségén átgyűrűzött, áthullámzott az egész, és úgy írta az evangéliumot, és kimondom ezt a merésztétel, testvéreim, hogy nem az emlékek vezették a tollát, hanem a látomás. Ez egy nagy különbség. Nem a Krisztus emlékek vezették a tollát, hanem a Krisztus látomás. Egyetlen törekedett ő történelmi precizitásra. Ő egy látomás szólaltatott meg. És eközben felhasználta a Krisztus történetnek az emlékeit, de teljesen szabad csoportosításban és szabad értelmezésben főként. Na hát ezek után elmondom röviden, hogy ennek a Jánosnak mi volt a látomása, bár hát olvassuk még heteken át, és gyönyörködhetünk benne, de talán ezek után világosabban helyükre tudjuk tenni a fejezeteket és a gondolatokat. Hát ismeretes, mivel kezdi az egészet, egy csodálatos nyitánnyal, mint ahogy egy Mozart operának, vagy egy Wagner operának a nyitányában a vezérdallamok már benne vannak, amit később aztán konkretizálódnak az opera későbbi felvonásaiban. Ismerjük, hogy a varázskuvolára gondoljunk, a legkedvesebb dallamok már ott vannak a nyitányban. Hát ez az evangélium is olyan, hogy a fő gondolat már itt a nyitányban benne van, és a nyitánynak is a fő gondolata, ez az első fejezetből, ez a híres 14. vers. Az ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Gyönyörű mondat, amíg érezzük, hogy itt már is két felé van ilyen oldalvágás, hogy nem úgy, hanem emígy. Ebben a rövid mondatban van egy ilyen oldalvágás a doketisták felé, akik azt mondták, hogy hát azért igazán nem lett testé, és akkor úgy megközelítette. Mert hiszen a test az undorító valami, az nem Istentől való. Tehát a doketisták felé egy ilyen oldalvágás, hogy de bizony hússá lett, nem is csak testé, test alakzattá, hanem vér, hús, idegrendszer. Hússá lett az ige Jézusban, ez az egyik oldalvágás. A másik pedig egy kiegészítés, amikor azt mondja, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. A többiek arról beszél, hogy telve volt kegyelemmel. És valóban, hát a Krisztus teri van kegyelemmel, hozta a kegyelmet. De ez egy vadonat új gondat, hogy és igazsággal. a léthely, a várhely, vérítét. Tehát itt nem a megigazulásról van szó, hanem igenis a filozófiai igazságról. A gondolkodás útján megragadható, vagy kijelentés útján elnyerhető igazságról. Tehát egy új elem, hogy Krisztus nem csak a bűnösöknek hozott megváltást, hanem ragyogó, tündöklő igazságokat hozott. Gondoljuk a későbbiekre, megismeritek az igazságot, és a szabadokká tesztiteket. Tehát itt kezd már kibontakozni a Krisztus látomás, kegyelmet hozott, isteni, újjáteremtő szeretet erőket, és a szellemnek olyan ragyogását, az egész mindenséget bevilágítja. Itt van a Krisztus látomásnak egy elemi megfogalmazása, és aztán jön a kifejtés a további fejezetekben. A második fejezetben szinte a modern, akár a hegeli gondolkodás mintájára. A második fejezetben kimondja azt, hogy nem, a harmadik fejezetben kimondja azt, hogy igen, a ötödik fejezetben, a negyedik, ötödik fejezetben aztán kezdi részletezni az igent. Ez szinte dialektikusan gondolkozik. Az első fejezet a nagy nyitány, Jézus a színre lép, tanítványok sereglenek köréje, kezdődik a Krisztus ügy. Második fejezetben megjelenik a nagy nem, mégpedig egy kettős nem. Az egyik nem a kánai mennyegzőben, a második nem a templom tisztítás történetében. Figyeljük meg, a többi evangelista a működése legvégére teszi a templom tisztítást, János a működése legelejére. Itt van a szabadság, ahogy ő a hagyomány anyaggal szabadon gazdálkodik. Ő azt mondja, nekem ez az elejére kell. Tehát két nem, miféle két nem volt ebben a kánai mennyegző és a templom tisztítás jelenetében. A kánai mennyegzőnél el szoktuk felejteni azt, hogy ott van az a bizonyos hat kőveder. Mire való az a kőveder? Úgy mondja, a zsidók tisztálkodási rendje szerint. Tisztálkodás. A zsidó vallásnak a lényege mai napig a kóser, a tiszta, a tisztátalantól való elkülönítés, tisztaság. Azt mondja János, üresek ezek. Tisztaság, tisztálkodás. Helyette Jézus bort ad. Itt van a nagy nem. A vallásnak, az Istenügynek nem az a lényege, hogy kis tisztaság, kis mosakodások, öröm az Istenügye. A létbe belekeseredett embernek az isteni örömre való fölemelése. Itt az első nagy nem. Nem tisztálkodás, nem kóser. Szabályoknak a gyűjtögetése a kereszténység, és mai napig is mindenféle kereszténység nem ebben jön, hogy tiszta, nem tiszta, bűnös, nem bűnös, szabad hozzányúlni, nem szabad. Azt mondja János, nem ez az, nem ez a lényeg, az öröm, az isteni öröm. A másik nem, a templom tisztításnál, azt mondja Jézus, ez az egész templomi ügy, emberi ügyélet, kufárkodás, kereskedés, adok, veszek, nem ez az Isten ügye, megtisztogatja a templomot, nem ez a templom, és nem ez az Isten ügye, ez az emberivé züllött szentség. Itt van tehát a második fejezetben a két nagy nem, és akkor jön a harmadik fejezet, a János 3, ott elmondja az igent, és az igen egyetlen csodálatos mondat, szükség néktek újonnan születhetek. Ez a harmadik fejezetnek a nagy mondani valója. Nem vallásosság, mosakodás, szertartás, ritusok gyűjteménye, hanem újjászületés, szükség néktek újonnan születnetek. És a negyedik fejezettől kezdve jön ennek a részletezése. Mi az, hogy újjászületés? Hogyan lehet új életre jutni? És itt egy történetben, a Samária asszony történetében bemutatja. A negyedik fejezet végén van egy királyi embernek, Kapernaumi századosnak a története, ez is a megrendítő, hogy amikor az igen kezdi mondani János, akkor kilép a zsidó világból, mert a mondani való az, hogy a zsidóság nem fogadta el Krisztust. A negyedik fejezetben két nem zsidó emberen mutatja be, hogy hogyan jutnak üdvösségre az emberek. Egy nyomorult samáriai asszonyon, aki fokról fokra fölismeri, hogy ez egy idegen, ez egy ellenség, ez egy zsidó, aztán ez egy férfi, ez egy érdekes ember, ez egy bölcs ember, ebben valami hatalom van, megy az ismeret lépcső fokain, hogy talán ez egy próféta, és a végén kiteljesedik, ez a messiás. És a királyi ember is jön, hogy tegyen csodát Jézus, és Jézus azt mondja, hogy menj haza, hiszel, meggyógyul a te fiad. Hazamegy, és abban az órában meggyógyul a fia. Egy samáriai, meg egy római emberen mutatja be János az üdvösséget. Részletezi, hogy hogyan van az üdvösség. És az ötödik fejezettől jön a nagy összecsapás a zsidósággal. Az ötödik fejezet, hogy ott van, hogy meg akarják ölni, mert szombaton gyógyított. És jön az isteni igennek és az emberi ellenállásnak a rettetes küzdelme, aminek a vége az, hogy megölik a messiást, és az Isten előhozza a halálból. Csodálatos látomás ez, testvéreim, és mondom, a kifejtés, ez nem egy esetleges egymás után, hogy kigurítok egy marék gyöngyszemet, azt amiért a kezem ügyére, hogy azt összefűzöm egy láncba, egy gyöngysorba. Nem, itt valami látomás konkretizálódik ezekben a fejezetekben, ezeknek az egymás utánjában. És itt értsük meg, hogy Jánosnak a vezér szavai mások, mint akár Pálé, vagy akár Máté, vagy Lukásnak a vezér szavai. Őnek egy saját látomása van, és ebben a négy szóban sűrítem össze az ő Krisztus látomásának a vezér szavait. Ő hangoztatja a többiekkel együtt, itt benne van még a sorba, hogy kegyelem. Jézus teli volt kegyelemmel, isteni, irgalmas, gyógyító erő jelentek meg. De ő benne megjelenik ez, amit már mondtam, az igazság is. Kegyelem és igazság. A szellemnek a föltisztuló látása a világ mindenségről, ez is Krisztusnak az ajándéka. A harmadik nagy szó, ami nála van, amivel aztán ő Pállal lesz testvér, a szabadság. Ha a fiú szabaddá tesz titeket, akkor valóban, ontológikusan, így mondja a görög szó, a lényetekben lesztek szabadokká. A szabadság a harmadik nagy ajándéka a Jézus Krisztus látomásnak, amit János melenget a szívébe, és a negyedik a szellem. Az újjászületés nem vallásosság, templomörítusokból, hanem Szentlélektől, szellem hatalmából születik újonnan az ember. Testvéreim, íme egy kis ízelítő abból, hogy János tehát inspirált ember volt. Nem azért, mert a Szentlélek őt, mint egy spiritista médiumot, egy író médiumot vezette, és ő neki kénytelenség volt, muszáj volt azt írni, nem író médium volt ő, egy szabad, csodálatos szellem, akit lenyűgözött egy még szabadabb, még csodálatosabb szellem, és János önként meghódolt, és ezt a Krisztus látomást vallotta. Ezt a négy szót vidd el magaddal most, testvérem, kegyelem, az Isten lénye, a gyógyító, lehajló kegyelem. Igazság az Isten lénye, a szellemnek a tündöklő ragyogása, az igazság az összefüggéseknek a csodálatos rendszere. Az Isten lénye a szabadság és a szabadítás. És az Istennek a közeledése, találkozása velünk a szellem, ami bennünk is a magunk elalélt szellemét, ájult, haldokló, meghalt szellemét újra éleszti ez az újjászületés, ez a János látomása, inspirált ember volt. És legyen áldott Isten, hogy Pál is inspirált volt, de egy egészen más koncepciót vallott. Lukács egy harmadikat, mindegyik gyönyörűséges. És mindegyikben az a lényeg, hogy egy valóságos Krisztus látomás verbalizálódott, szövegeződött meg aztán a későbbiekben. És nem baj, ha másként dadogunk a Krisztusról, én meg, te meg a harmadik, csak a Krisztusról, és valami személyes átérés alapján dadogjunk, beszéljünk, akkor meg fogjuk érteni egymást. Él a Krisztus, Istennek csodálatos szabadítója, és el lehet jutni erre a fölismerésre, mert a samáriak eljutottak. Most már magunk tudjuk, mert találkoztunk vele, hogy ő a világ üdvözítője. Amen.